Transzilvánia után, portré sorozat zenészekről. Kerényi György vagyok, és a Szabad Európa podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek zenei alternatív kultúrájának meghatározó arcaival beszélgetek. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból az alternatív kultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. A sorozat utolsó vendége Hajnóci Csaba, a máig zenélő Campes Dolores és a 80-as évek fontos zenekara, a Kontroll csoport alapítója, aki, ahogy majd hallják, nagyon messze jár már a zenében a korai évek rock'n'rolljától. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, diplomamunka 1983. A rock'n'roll története és eszköztára. MOME doktori disszertáció 2019. Akusztikai ökológia, soundscape, akusztikai kommunikáció és ökológiai hangművészet. A hangról való gondolkodás új aspektusai. Akkor ez egy életút, doktor úr? A két disszertáció közti szakasz? Innen jutottál el ide?
Hát ez két pillér, nem a teljes életút természetesen, de két nagyon fontos pont. Igen. A rock'n'rollhoz, ahhoz hogy jutottál hozzá?
Nem jutottam hozzá. Neten megtaláltam, ja. De magát a dolgozatot nem.
Azt nem, egyébként az egy érdekes. Van, azt a rendszerváltás után eltett már egy idő. Azóta gondoltam, hogy megnézem, hogy igazából Kró tanár úr mit csinált azzal, mert odajött utána hozzám, mikor már megvolt a diploma, és mondta, hogy ne haragudjak, de a magyar fejezeteket ő kiveszi. A könyvtári példányból, tehát ami elvileg a Zeneakadémián most is megvan valahol. Azokat ő kiveszi, mert nem tudjuk, hogy kik jönnek, és miért jönnek, és hogy jönnek, és biztonságiból a rock történetnek, és főleg az alternatív rock történetnek a magyarországi részét ezt eltávolítja.
Téged védett, vagy magát? Mert azért ez cenzúra.
Szerintem az intézményt. Engem is védett, azt gondolom. Ezt nem vágom pontosan, nem tudom, hogy mennyire voltam akkor exponálva, meg támadások érhettek el. Egyrészt egy kérdése volt. Én zenetudományi tanszakra jártam, tehát zenetörténet, zenekritika, zeneelmélet, ilyesmikkel foglalkoztunk, és volt egy olyan pont, amikor hozott egy szép költői képet, hogy ez itt egy pályaudvar, és ezen ide-oda mennek a vonatok, és én ott állok. És hogy nem akarok inkább átmenni karvezetésre. Mert ez egy ilyen jó, praktikus, gyakorlati szak, és ő tudja, hogy én zenélek. Igazából nekem a kontrollcsoport teljesen egybeesett a Zeneakadémiával. És hogy mit gondolok erről? Mert mondtam, hogy nem szeretnék elmenni a zenetudományról. Egyébként nagyon sokáig nem is gyakoroltam az úgynevezett szakmát, bár pont akkor ez olyan harmadikban lehetett, és akkor tényleg úgy nézett ki, hogy én ott dekkolok. Első helyen vettek föl, tehát nagyon jól indultam. Pernyi András felvételiztetett többek között, és úgy tudom, nem hivatalosan, de ami így kiszivárgott a segítő fiatal tanároktól, hogy a legmagasabb pontszámmal kerültem be. Ehhez képest utána már nem taroltam annyira, és tényleg így fokozatosan kicsúsztam abból a körből, ami kifejezetten a szakma. Tehát azt már lehetett tudni a harmadik, negyedik körül, hogy kik lesznek azok, akik így benn maradnak. Tanítani fognak, már a Zenetudományi Intézetbe melózgatnak, én meg a kontrollcsoportba gitároztam az időtájt. Viszont utána az általam nagyon nagyra becsült és mai napig tisztelt Talián Tibornak a segítsége volt, hogy ő, mikor a diplomamunkára került a sor, akkor fölmelegített régi leves, hogy akkor lanzenével abból diplomáznék. Biztos érdekes lett volna, de akkor engem az már egyáltalán nem érdekelt. És akkor Talián mondta, hogy a popzenekutatás ez egy kúrens dolog a világban. Hát, hogy miért nem gondolom, hogy ebből diplomáznék. És akkor ő kiharcolta, nem tudom, mennyire kellett harcolni. Tudom, hogy például a Dobszei, akit egyébként szintén nagyon tiszteltem, és nagyon sokat tanultam tőle, ő már kevésbé szeretett engem. Ő például nem volt oda egyáltalán az ötlettől.
Te, hogyha bennmaradsz akkor a egyetemen, vagy a Zenetudományi Intézetbe elmész dolgozni, szerinted akkor is ide jutottál volna? Ehhez ezért a doktori disszertációhoz?
Ezt nem tudom.
Vagy akkor most középkori madrigálokat kutatnál?
Nem valószínű. Akkor én azért még benne voltam egy-két popzenei kutatásban, sőt publikáltam a magyar zenébe egy ilyen elemzéses dolgot, amit biztos láttak öten. Összehasonlítottam korábbi mainstream magyar pop és rock számokat, a mi generációnk, tehát ez az alternatív vonal ennek, és jutottam egy-két dologra, ami engem is akkor így meglepett, hogy teljesen egyszerű zenei eszköztár használat szempontjából abszolút volt különbség mondjuk az LGT, meg az Illés által használt zenei nyelv, és a mi zenekarink, tehát mondjuk amit az URH-tól a bizottság.
Mi volt ez a különbség?
Ők jobban kapcsolódtak ehhez a blues, rock, jazz alapú hagyományos popzenei nyelvhez. Nálunk egyszerűbb dolgok voltak, nagyon sok ilyen primitívebb hangnem használat volt.
Ez egy tudatos döntés volt, vagy pedig azért, mert egy-két olyan ember kivételével, mint te, vagy a Farkas Zoli képzetlen zenészek voltak?
Szerintem ez jött abból, hogy ebbe az új generációba kevesen voltak, és még a pályájuk elején voltak. Hát nyilván ezek a zenészek is idővel fejlődtek, de hát akkor mondjuk a presszerék már mióta nyomták, és egyéb egyébként is Bresser is tanult zenész volt. Mondjuk ez egy összehasonlítás. Azt hiszem az volt a cím, hogy 100 popdal, tehát egy elég nagy mintán végeztem ilyen vizsgálatot.
Szóval, hogy nem biztos, hogy ide jutottál volna nem, az akusztikus landscape-hez?
És amit itt említeni szeretnék az az, hogy oly mértékben a gyakorlati zenélés, és hát egyszerűen a zenélés fele fordultam, hogy egy olyan 4-5 évvel később, amikor már a Kampecet elkezdtük, akkor fölmerült a lehetősége annak, tehát nem azt mondom, hogy kimehettem volna a Yoko Ono Liverpooli egyetemére, mert nem vettek föl meg semmit, csak egyszer fölmerült, hogy volna egy ilyen lehetőség, és úgy döntöttem, hogy nem megyek sehova. Tanulni, hanem zenélni fogok. Gondolom ezen 86-87-ben lehetett, mert akkor már Kampec valahol volt. Attól féltem, hogy ha elmegyek néhány évre tanulni, akkor ez egyszerűen kútba esik. Ha oda kimegyek, akkor valószínűleg popzenekutatóvá váltam volna.
És ez most így nem izgat annyira?
Nem. Amikor aztán a Momén elkezdtem tanítani, és akkor fölmerült az, hogy doktorizzak, akkor még az első ötleteim az, hogy hát hogy a régi ízét, de aztán rájött ezt a régi levest. Engem már nagyon rég nem érdekel a popzene. Tényleg nem. Tehát ezek a szofisztikált rockok se, meg még tulajdonképpen elemzés szinten a jazz se. Szóval ugye a kortárs zene érdekel, az elektronikus zene érdekel.
A jazz az miért van abban a kalapban, mint a pop? Az egy laikus számára, főleg annak egy csomó free változata, az egy nagyon kísérletező, bonyolultabb kódokkal befogadható zene, vagy te nem így látod?
A jazz az egy nagyon nagy spektrum, nagyon széles spektrum. Amikor pont a kontrollcsoportot csináltuk, akkor engem nem is érdekelt. A szólózásokat egy nagyon öncélúnak, és az ego túlburjánzásának tartottam, és csak később kezdtem el rendesebben hallgatni, és akkor persze egy csomó mindent megismert, sőt, igazából még a zenetörténeten belül, amit oktatok a Momén, azon belül tanítok jazz történetet is, szóval úgy valamennyire képben vagyok, hát nem úgy, mint amennyire mondjuk egy igazi jazzzenész. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy nagyon jó jazzzenészekkel játszottam együtt, akiknek az udvaruknak egy részében benne van az, amit mi csináltunk, meg csinálunk. Hát, hogy ne menjek messze, mint a Grencsó István. Pistitől nagyon sokat tanultam, és a Benkő Robi.
És mégsem érdekel a jazz, miközben ilyen zenészekkel játszottál egy csomót?
Nem, abból a szempontból nem érdekel, hogy nem foglalkoznék a kutatásával. De abszolút hallgatok is időről időre régi kedves lemezeimet, és most is nem olyan régen hallgattam meg Miles Davis-t. Tehát ilyen szempontból érdekel, csak arról kezdtem el, jó kusza leszek majd, jó vágást. Szóval arról kezdtem el beszélni, amikor doktori témát választottam. És ott fölmerülhetett volna rock, mindenféle más popzene, fölmerülhetett volna jazz is, és akkor valahogy nem.
Van ez a életút eddig, mondjuk a Mom és doktori disszertációid. Melyik részét szereted legkevésbé?
Az életutamnak?
Mindig azt szokták kérdezni, hogy melyiket szereted legjobban, melyikre vagy a legbüszkébb.
És készültem erre a kérdésre, és a válasznak az inverzével nagyon jól meg tudok neked válaszolni, hogy ezek nálam mindig nagyon szubjektív dolgok voltak, és mindig az egyéni életemnek a függvénye volt, hogy hogy érzem magam. Következésképpen arra kell jussak, hogy az volt a legszarabb, amikor hát én úgynevezett magánéleti problémáim voltak. Tehát amikor egyszerűen szarul alakultak a dolgok, a személyes viszonyaim, azok mindig lehúztak nagyon. És akkor persze, mint ahogy a jó korszakokban is az úgy mindenre kiterjedt, a rossz időszakokban is az a szakmai életemre is.
Nem voltál annyira inspirált?
Igen, elment a kedvem. A zenészi teljesítményem is nyilván befolyásolta, mert egyszerűen nem volt kedvem gyakorolni. Akkor szarabb voltam. És aztán egy idő után összeszedtem magamat. Mondok egy példát, olyan 2003 körül, tehát egy olyan 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen válságféle, aminek több aspektusa volt, és akkor volt szakmai is. Tehát akkor lett vége a Kis Erzsivel való együttműködésnek, ami lehet, hogy önmagában egy tévedés volt, de azt azért úgy végigcsináltam egy darabig. És
miért volt tévedés?
Mert nem biztos, hogy meg kellett volna nekem osztani akkor magamat. Én azt láttam, hogy nyugati, holland, amerikai, mindenféle zenész barátaim úgy élnek meg, hogy sok mindent csinálnak, sok projektet visznek, és akkor ez így kiad egy egzisztenciát. És akkor azt gondoltam, hogy oké, nekem is itt van egy fő együttesem, de hogy én még elbírok ezt, meg azt, meg amazt, és az Erzsit meg egyébként a Monteverdi birkozókörbe ismertem meg, és ott én nagyon megszerettem őt, és igazából ő keresett meg engem. Azért, mert korábban mondtam neki, hogy zseniális, amit énekesként csinál, és hogy akkor majd, ha gondolja, akkor egyszer keressen meg. Na, megkeresett, és akkor én rászerveztem az addigi életemre, és túlvállaltam magam. Túl sok mindent csináltam, és akkor azért megbosszultam magát, de igazából nem erre akarok most nagyon kiterülni. 2003-ban jött el az a pont, hogy akkor ott úgy vége lett vele, és akkor a Kampecbe is nehézségek voltak, és egy darabig nagyon indisponált voltam, de utána elkezdtem, teljesen konkrétan fogalmazok, rájöttem, hogy az idővel való viszonyom zenészként, tehát a tempótartás, a ritmikai pontosság az nem kifejezetten az erősségem. És akkor elkezdtem dolgozni a Jeszenszky Gyuri, aki kiváló jazz zenész, dobos barátom, a Grencsónál játszottunk együtt, és őhozzá elkezdtem. Magyarul vagy, kijöttem abból, egy darabig indisponált voltam abban, magamba a sikerektől, és aztán igyekeztem ezt pozitív energiává fordítani, és dolgozni magamon, hogy ami probléma van, az ott fejlődjek. Az nagyon jó volt. Kb. Egy évig jártam a Gyurihoz többé-kevésbé rendszeresen, és utána kaptam is olyan visszajelzéseket, hogy jobb lett a tempóhoz.
Az mitől van, hogy életed egy-egy előző zenei szakaszáról néha azt mondod, hogy az számomra már nem aktuális? Egyik interjútban például az elektronizált népzenéről, most nem konkrétan erre a zenei stílusra gondolok, aha, de az, hogy az már nem aktuális, az úgy mit jelent?
Lehet, hogy ezt érdemes konkretizálni, hogy miről van szó. Nyilván ez az EFU, amit a Szokolai Dongó Balázzsal. Az egy projekt volt, és ez az egyik utolsó olyan kísérlet volt, hogy úgymond sikerül betörni. Ez a Balázsnak az ötlete volt, hogy...
Hova betörni?
Hát piacilag. Tehát, hogy olyasmit csinálni, amit szívesen csinálunk, de egy szélesebb közönségkört is érdekel.
Ez korábban 6-800 ember, aki egy Kampec koncerten volt, az kevés?
Hát az régen volt Kampec koncerten annyi, és a Kampecet soha nem így dizájnoltuk. És amúgy a Kontrollt azt meg végképp nem így dizájnoltuk. Úgyhogy lehet, hogy ez nem is helyes megközelítés az utolsó, lehet, hogy ez egyetlen ilyen kísérlet volt. És egyébként nagyon élveztem. Épp valamiért most a napokban meghallgattam. Tehát tök jó volt csinálni, csak hát abban a Dongónak se volt elég energiája hozzá, és aztán utána kiderült, hogy ennek hol a helye, meg ez nagyon rég volt, ez ilyen jó 15 vagy több éve volt, és az a piacot elöntötte az elektronizált népzene, amitől fülgyulladásom tud lenni. Ez nem releváns a számomra, és ehhez azt gondolom, hogy tényleg nem akarok soha többet visszatérni.
Van még ilyen?
Hát mondtam neked, mondtad, hogy a Kontrollról ne nagyon kérdezz. Annak főleg igen. Az oka...
Azt mondtad, hogy nem akarsz róla beszélni.
Nem.
Nincs is egy olyan kérdésem
igen,
se.
De egyébként a részletekről nem akarok, mert az már sokszor lehet, meg ott a honlapomon fönt van egy történet, amit annak idején 83-ban leírtam, ahhoz semmit nem tudok hozzátenni, mert akkor pontosan emlékeztem mindenre, és akkor írtam. És hát szóval, hogy olyan értem, hogy most új számokat csinálni abba a zsánerbe, az nem aktuális. Egyébként úgy általában a rockzene se nagyon érdekel.
Ez az adag éppen jó, ez az anyag éppen jó, ez az ami éppen kell, repülök a gyógyszerrel. Ez az adag éppen jó, ez az anyag éppen jó.
Kampec, hogy tudod 30 éven át megmaradni?
Úgy, hogy nagyon szeretem azt a közösséget. Az elmúlt 6-8-10 évben biztos, hogy azért.
Játszott-e még rockzenét?
Nem, egyébként nem.
A Kampecet akkor hogy definiálod?
Hát a Kampec azért születését tekintve egy alternatív rockzenekar, de hát nagyon sok hatás olvad bele. Ilyen úgynevezett kortárs zenei hatás, mondjuk a Grillus Samuval el lehetne arról beszélgetni, hogy ebben mi a kortárs zene igazán. De azért a nyomai, lenyomatai azok vannak. Improvizációs jazz és más szabad improvizációs dolgok is vannak benne. Elektronikus zenei ötletek is. Egy időben dolgoztam Szemplerrel, aztán ez most egy ideje már nincs, de azért ez is jelen volt, és hát különböző népzenéknek a hatásai.
Nem mondanád a Kampec, nem, hogy rockzene?
Tehát így önmagában, hogy rockzene, azt nem mondanám. Tehát ez egyébként a Kampecnek az egyik ilyen kérdés, ami mindig fölmerült, hogy akkor most a hanglemezbolda melyik?
Igen, melyik fakba kerüljön.
Hova rakják? Mi mellé rakják? Ez tényleg nem olyan könnyű.
Nem is maradt benne semmi a rock'n'rollból?
13 éves korban a család beszerzett egy ilyen ZK magnót. És akkor én lettem annak a legnagyobb istápolója, bár apám úgy gondolta, hogy ez ilyen családi tudsz lesz, de ezt én tulajdonképpen eléggé kisajátítottam. És akkor elkezdtem, már korábban is hallgattunk ezt, azt, tehát azért az a 60-as évek második fele volt, akkor nem lehetett nem tudni ilyenekre, hogy táncta a fesztivál, és ezért ott fölépett például az Illés együttes is. Ennek a családi magnónak az első szám egy apám egy barátjának a fiától, aki kicsit idősebb volt, mint én, kaptam egy ilyen válogatást. És azon rajta volt egy szám, amit meghallottam, nem tudtam, mi ez, meg kell tőle kérdeznem. Az a Rolling Stones-ról a Jumping Jack Flash volt. Az a hangzás, ami ott bejött. Szóval én nagyon komoly rock fan lettem ilyen 14-15 éves. Tehát ezek a Stones, akkor egy csomó progresszív zene. Tehát én nagyon benne voltam.
Szappa ezek, és ez meddig tartott?
Ez addig tartott, amíg 17-18 éves koromban már tudtam, hogy zenész akarok lenni, és klasszikus gitározni kezdtem. Amúgy volt klasszikus zenei előképzettségem. Sőt, 10 éves koromban én egy furuja együttes szerveztem a három legjobb barátomból. Véres fényfurujákon játszottunk, két szólamú repertoárt, ami a furuja iskolában volt, és ezt tök magunk, zenei tagozatosok voltunk. Én voltam a fő motorja, tehát nagyon könnyű volt ezekkel a srácokkal, és valami kerületi seregszemlén legyőztük az iskola hivatalos tanárok által oktatott és menedzselt, és tök komoly fafurúja készleten föllépő hivatalos zenekarát, és mi mentünk a zeneakadémiára, ahol valami díjat kaptunk. Szóval, hogy volt egy ilyen előtörténet is, és ez a zenekar szervezésekben biztos belejátszott, hogy már 10 évesen csináltunk egy zenekart együtt.
Szóval a rock'n'roll az eltűnt belőled, mint zene, de az az érzés, vagy az a közeg, az az indulat, az ami körbevette, az is elveszett vele együtt?
Ez egy folyamat. Ez az élet folyamata nem veszett el, átalakult, más szintre lépett. Én nagyon szeretem azokat a zenéket, amit nagyon szeretek táncolni mostanában is. Tehát egy csomó olyan zene van, ami ez a korszakhoz tartozik, és tök jó rá mozogni. Tehát ez így megvan, csak most így elkezdeni csinálni egy rockzenekat, hát ez nem, egyszerűen nem.
Mindkét disszertációd ilyen erősen társadalmi kapcsolódású. Tehát nem pusztán a művészet elefántcsontornyából íródott. Az egyik a rock'n'roll története, a másik pedig akusztikai, ott van mellett, hogy ökológia. Ez miért van, hogy így összekötöd azzal a társadalmi környezettel a zenét, amiben az születik?
Van ennek egy mikro része, a kis közösségek, amiknek a kapcsán az előbb mondtam is, hogy a Campus Dover ezt az én szempontomból azt tartja össze, hogy ez egy ilyen kis közösség.
Sok éve szervezed a Tűfokán zenei tábort, amit úgy hirdetsz, az van a honlapon, hogy a zene, mint szociális művészet.
Igen, és én tanítok gyerekeket is, kicsiket. Tehát a MOME mellett van egy másik. Az egyetem előtt én 10 évig Waldorf középiskolai tanár voltam. Amiből annyi maradt, hogy pont amikor eljöttem már a Waldorfból, akkor elkezdtem szervezni egy zeneiskolát, ami már egyébként korábban is számom volt, csak ekkorra, tehát olyan körülbelül 10 évvel ezelőttre vált reálissá, hogy ez megszerveződjön, és ott nagyon szeretem oktatni ezeket a kicsiket. És a legfontosabb dolog ebbe, amit próbálok átadni nekik, az a közös zenélésnek az öreme. Mert a gyerekek a zömük számára nem az az igazi pálya, hogy kiváló hangszeresek lesznek, konzira meg zeneakadémiára mennek, és akkor szólisták. Tehát, hogy igazán hangszeres karriert futnak be, hanem az, hogy együtt tudnak zenélni, valamiféle zenekart csinálnak, többnyire valamilyen könnyű zenei együtteségeket, mert az érdekli a fiatalokat, mi érdekelni őket, de ugyanilyen jó klasszikus kamarazenét játszani. Tehát a tábor is ezt a célt szolgál. A tábor úgy néz ki, hogy zenekarok vannak, amiket persze mi tanárok alakítunk ki, és akkor ott a gyerekek együtt zenélve jól érzik magukat, létrehozzák azokat a produkciókat. Ennek tényleg erős szociális ereje is van, tehát nem csak a zenei tudásnak a megszerzése, a közös zenélésen keresztül nagyon fontos szociális skillek csiszolódnak. Az együttműködés, egymásnak a segítsége, az egymáshoz való alkalmazkodás, egymásnak az inspirációja. Ezek olyan dolgok, amik a legtöbb gyerek számára nem valamiféle zenei karrierben fognak később megjelenni, hanem van egy esély, hogy beépüljön a személyiségük.
Ez, amiről beszélsz, ez a konkrétan zenélő emberek között szerveződő közösségről és a zene ilyen hatásáról szól, de én inkább arra gondoltam, hogy az, hogy akusztikai ökológia, az egy jóval nagyobb egységet, igen, fog, vagy a rock'n'roll is azért az egy társadalmi élet érzés volt.
Térjünk akkor rá valóban az akusztikai ökológiára. Ebben a helyzetben, ami mindinkább tudatos sokakban, de valószínűleg nem elegekben, konkrétan a globális melegedés által okozott problémákra gondolok, ahol fontos tényező a természetnek a gyors leépülése, pusztulása, állatfajok sokaságának az eltűnése. Itt az akusztikai ökológiának az a szerepe, hogy monitor. Ez egy visszajelzés. Tehát, hogyha eltűnnek állatfajok, akkor azoknak a hangja is eltűnik. Nem azt akarom mondani, hogy a hangjuk eltűnése az nagyobb veszteség, mint az állatfajnak magának, de elválaszthatatlan egymástól. Tehát a világnak a hangjain keresztül tetten érhető a holisztikus való élet. Egyrészt a természeti környezetekben, másrészt pedig az urbánus szociális környezetekben, és ez nyilván kisebb és nagyobb közösségeken keresztül jelenik meg. Van az Egészségügyi Világszervezetnek egy jelentése, néhány évvel ezelőtti egyébként, ami szerint az európai lakosságnak, most ezt nem is tudom, ez uniós vagy össze-európai lakosság, körülbelül a 30%-a él olyan környezetben, ami a hang szempontjából hátrányt jelent. Vagy szomatikus, vagy pszichoszomatikus, vagy pszichikus megterheltséget, ami mindenféle problémákhoz vezethet. És már is ott vagyunk a hang ökológiánál, az, hogy Budapestnek milyen a hangvilága. Ez egy olyan terület, ami egyébként az embereknek egy nagyon jelentős részében egyáltalán nem tudatosul. Mert a hangképeknek, a hangtájaknak a hangosodása az fokozatos, és a radikalitása még annyira se érhető tettem, mint a légszennyezettség.
Mert tehát akkor a fő probléma a hangosodás?
Igen, az is egy probléma.
Palotai Zsolt is azt mondta ebben az interjúban, hogy ahhoz képest, amikor mondjuk a 90-es években kezdte ő a DJ-zést, meg az elektronikus zeneszolgáltatást, most már háromszor olyan erő állítanak elő minden számot. Tehát ahol egy basszus volt, most már hármat tolnak.
Abszolút. Rá. Számomra köznapi probléma, hogy a kedvenc kávézomban, a Babér utcában, ahol nagyon jó kávé van, és imádok oda járni, és az volt a szokásom, még a Covid alatt is időnként, hogy egyszerűen beülök, és a laptopommal, hát egy kvázi ilyen coffee office-ozok. És annyira jó, nagyon egyszerű, tehát nem ilyen gigacuc van, egy pici kis cuc van, ami nagyon erős a basszus. És betesznek mindenféle, mert hogy ez protokoll, hogy kell, hogy menjen valami zene, és olyan erős a basszus, hogy egyszerűen nem tudok tőle ott meglenni. Mert sokkal jobbak a cuccok. Ugyanez van a tömegközlekedésben. Tehát, hogyha beülsz egy ilyen mai metró szerelvénybe, mikor megnyílt a 4-es metró, akkor nekem az egyből szétvágta a fülemet. Nagyon friss, új hangrendszer van az összes kocsiba, és sokkal hangosabb benne, teljesen fölöslegesen az, hogy két nyelven bemondanak mindent. Én azért szoktam át az autózásról a BKV-zásra, mert akkor tudok olvasni. És ez tök jó, hogy föl tudom használni ezt az időt, és nem tudok, mert ezeken a mai jó minőségű és már nem recsegő, ropogó és nagyon hamar kipurcanó hangcuccokon keresztül dübörög a fülembe az összes információ. Tehát, hogy sokkal jobbak a hangcuccok, sokkal jobb a technológia, és ez nem úgy van használva, és nincs kontrollálva. Tehát akik ezt beállítják, azoknak fogalma nincs.
Az urbánus zajok azok mind csináltak, de mégis vannak olyan urbánus zajok, amelyeket mint egy szinte természeti környezetként fogadsz el és értékelsz. Például valahol olvastam a Hévnek, azt tudod, hogy vagy nyilatkozott, hogy az a cuppogó hangja az milyen izgalmas.
Azt én szeretem, igen.
Tehát, hogy vannak olyan urbánus zajok, amelyeket pozitívnak tartasz, és vannak, amit nem. Ez egy kicsit ilyen régen minden jobb volt?
Vagy ez... Nem, ez egy komplex kérdés, és ez az emberi lényben rejlik. Maga a zaj nem definiálható objektíven. Tulajdonképpen, amit én használok és el tudok fogadni, az, hogy a zaj az a kéretlen hang. Na most az, hogy ki számára és mikor, tehát én magam bizonyos szituációkban máshogy ítélek meg bizonyos hangokat. Az ehhez való alkalmazkodás voltak éppen nagyon sziszifuszi és donkihótei harc, de mégis nagyon jelentősen befolyásolja az egyénnek az életét.
De a természeti hangok egy részére is az is kéretlen. Tehát, hogyha egy mátyásmadárot rikácsol mellettem, az nem ugyanaz, mint amikor egy fülemüle trillázik.
Ez így van, igen. És az ezzel való foglalkozás az fölvet egy csomó kérdést. Tényleg nehéz meghatározni sokszor, hogyha egyszer mondom, mi a jó, meg mi a rossz, mit kérek, mit nem kérek, de hát egy nagyon izgalmas terep. És ennek a tudatosítása, az, hogy egyáltalán gondolkodjunk róla, az fontos. Mert egyébként meg simán lakhatsz egy légifolyosó alatt, és még azt se tudod, hogy mi a baj, és nem beszél róla senki, közben megnyomoríthatja az életedet.
Van ez a szó, hogy csendháborítás. Akkor ez azt jelenti, hogy a csend az alapértékünk, és a zaj a rossz?
A csend egy nagyon fontos érték. A csendnek nagyon fontos szerepe kell, hogy legyen. Abszolút csend meg nincs. Van ez a klasszikus példája a John Cage-nek, aki bement
egy... 4 perc 33.
abból jött, igen, hogy bement egy süket szobába, a MIT-en, a Massachusetts Institute of Technology, oda bement, és úgy jött ki, hogy de mi volt az, amit ott hallottam, két nagyon magas hang, és akkor megmondták neki, az egyik a vérnyomása, a másik meg az idegrendszerének a működése. Tehát még csak nem is a légzés, meg a szívdobogás. Tehát, hogy abszolút csend nincs. Igazából a számomra vágyott cél az a harmónia megtalálása a világ hangjaival. Hogy meglegyen a nyugalmam, meglegyen az izgatottságom, és ez különben egyén specifikus, tehát összefügg pszichológiai tényezőkkel is. Nem vagyunk egyformán.
És, és mi az akkor, hogy Art of Noise? Akkor a zajnak is van művészete.
Abszolút, van zajművészet, abszolút. Most elkezdtünk csinálni egy podcast sorozatot, aminek a februárban debütáló része, az az Art of Noise-al, a zaj művészetével, és a zajjal foglalkozik.
Tehát van olyan zaj is, amelyik pozitív.
Az Art of Noise az olasz futuristáknak a kiáltványából jön ez a fogalom, és aztán ezt egy angol ilyen új hullám együttes a nevének választotta, ez a zajok művészete. Hogy van ez olaszul, a rumori, a zajok? És a...
Tehát van industriál zene, igen, tehát igen, egy csomó abszolút, ilyen igen. Zajkeltő eszközökkel előállított a kortárs zenének, ez egy fontos része.
Igen, és ez egy nagyon izgalmas terület, és ebben az akusztikai ökológia vonulatban nagyon sok zajművész és elektroakusztikus zenész van, akiket tulajdonképpen ez érdekel. Tehát a terepfelvételekkel való dolgozás az a világ hangjainak a felvétele, és ott bármi terepfelvétel, amit kint fölveszel, tehát ez nem feltétlenül valamilyen esőerdei állatkórus, amiben a mélytől a nagyon magas frekvenciáig mindenféle állatoknak a hangja nagyon szépen elrendeződik egymás mellett. Tényleg a hévnek az a cuppogó hangja, azt megpróbáltam a közelmúltban fölvenni, és már nincs az, amire én emlékeztem légről. Van valami, de nem olyan, mint amire emlékeztem.
Ez a cuppogó szó engem is megzavart, hogy nincs a fülemben.
Ez igazából nem cuppogás természetesen, egyfajta surlódás. Csak a fülembe volt valami, amire emlékeztem, és májusban volt egy ilyen felvételes akció, kimentem Aquincumhoz, ott emlékeztem, hogy korábban hallottam, és most máshogy szól már, mások a szerelmények.
Mondom, hogy régen minden más volt, Csaba.
Hát változnak a dolgok. Ez,
már a hív se olyan. Volt.
Megcsiszolták a sínünket, és máshol.
Mondjuk úristen, mi a különbség akkor a Gregorián, a sárga rigó füty, meg az esőkopogás között?
A Gregorián az igazából énekelt Isten tisztelet. Tehát azt, hogy te hogy hallgatod, ez nagyon sokba függ a kontextustól. Hallgathatjuk úgy, mintha barokkot hallgatnánk, vagy kortárs zenét, de az eredetileg nem esztétikai célra jött létre, hanem az maga az ima, a Gregorián.
Az esőkopogás?
Hát gyönyörű ritmusok vannak benne, mert az eső attól függ, hogy mind kopog. tehát egész jól kopog akár egy kocsi tetején is, és nagyszerű felvételt is lehet készíteni, meg ilyen nagyon semlegesen vagy rosszul kinéző hullámbádok tetőn.
De ez
is.
Miért jó, hogy akkor ezeket összegyűjtöd, vagy így megvannak a fejedben, vagy valahogy a különböző zajformák? Ezek mire jó?
Én hallgatni szeretem. Tehát igazából amit fölveszek és amit hallgatok, az az, ami tényleg mint hang inspirál. És ezt úgy is hallgathatom, ahogy eredetileg szól. Cage-nek ez a 4 perc 33 másodperc, ez ezáltal sugalt hanghallgatás az erre inspirál. Tehát, hogy ahogy van, azt is érdekes hallgatni, aztán persze van, hogy nem annyira érdekes. Ez az én állapotomtól függ. Tehát, hogy mi az én esztétikám, van, amikor tetszik, van, amikor nem.
De akkor ez olyan, mint a természetfotózás?
Bizonyos értelemben olyan. És mondod még a sárgarigót, az is csak az egy elvileg sokrétűbb, mert hogy dallam van az esővel szemben. Az esőben viszont olyan ritmus van, amit meg a sárgarigó nem tud. És aztán persze az kérdés, hogy amikor mondjuk fölveszek én vagy más, aki szeret terepfelvételekkel dolgozni, és akkor abból csinál valamilyen hangtájkompozíciót, akkor ezt milyen műveleteknek veti alá, hogy mondjuk szerkeszti, hogy fölvesz 30 percet. Én sok ilyen felvételt készítettem, hogy utána szerkesztettem, mintegy az esszenciáját próbáltam egy hosszabb felvételnek egy rövidebb idő intervallumba összehozni. És aztán persze azokkal az eszközökkel, amiket az elektronikus zene a rendelkezésünkre bocsát, ezt tudom manipulálni is. Tudom mélyíteni, magasítani, tudom széthúzni az időben annélkül.
De elő is tudnád állítani annélkül, hogy egy sárgarigót látná, vagy bőrigázna.
Nagyon fontos a kontextus. Tudnék valamit csinálni, ami rokon azzal, vagy akár összetévesztésig hasonlít rá. Engem az ökológiai indítatású hangművészetben az inspirál, hogyha ezt valamilyen olyan összefüggésbe tudom hozni, ami rávilágít egy ökológiai kérdésre.
Akkor ez egy programmatikus művészet, amit csinálsz?
Nem feltétlenül azt csinálom, ez érdekel. Tehát ebben nem vagyok olyan régen benne, meg az egész dolog nem annyira régi, hogy itt én deklarálhassak bármi dolgokat. Tehát ezzel tényleg kísérletezek, megfigyelek. Nincs olyan darabom, amire azt mondanám, hogy ezzel megfelelő módon egy ökológiai tematikát exponáltam. Tehát, hogy rá tudom terelni az én általam felvett hangokkal és azoknak a rendezésével a figyelmet egy környezeti problémára. Tehát olyan darabom, amire azt gondolom, hogy sikeresebben, olyat nem csináltam még.
A művészetben, vagy legalábbis a modern kori, mondjuk a Gregoriánt még nem sorolom ide, mert az ott egy eszköz volt a transzcendenshez való eljutáshoz, de a művészetben ott van az újat alkotás. Te meg most, mintha inkább megőrizni akarnál valamit, inkább egy rekonstruálsz dolgokat. Egész életedben új és új zeneszámokat alkottál, valamit hozzá akartál tenni ahhoz a zenei közkincshez, amiben az ember rendelkezésére áll. Most meg inkább megőrzöd, ami van.
A felvételkészítés önmagában lehet rekonstruáló, de hogyha azzal csinálsz valamit, akkor az túlmutat ezen. Tehát engem nem ez a múzeum része érdekel. Ez megint csak egy tök külön szakma, hogy valaki a felvételkészítésnek olyan fokán van, hogy olyan mikrofonjai vannak nem utolsó sorba, és olyan helyekre tud eljutni, ahol hihetetlen és eltűnőben lévő hangokat rögzít.
Neked csak alapanyag a saját művészetedhez? Tehát nem,
és
nem
a kutatásomhoz.
Mit kutatsz?
Pillanatnyilag, ami érdekel, az a Szigetköz hangökológiája. Benne vagyok egy projektbe. Van egy ilyen fejlesztési terv, amit az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezett, és Kőszeg városában van az IESC, azaz Felsőfokú Tanulmányok Intézete nevű intézmény. Ez egy elég érdekes, független intézmény, bár kap állami támogatást is, de én úgy viszonyulok hozzá, mint egy független intézményhez. És a Szigetköz az évtizedek óta napirenden van, hogy mit lehet kezdeni ezzel. Azután a helyzet után, ami a Duna eltereléséből következett, mit lehet azzal kezdeni. És egy ösztöndíjra pályáztam azzal, hogy vonjuk be a hangökológiát a kutatási területek között. Vannak ott zenészek, a Mizsei Zoltán és Váci Dániel, mint zenészek, és bizonyos értelemben hangkutatók részt vesznek ebbe, de én meg kifejezetten a hang, mint a természetben és a lakott környezetekben jelenlévő jelenség felől közeledtem, és arra jutottam, hogy van három terület, ahol a hangnak a kutatása szerepet játszhat abban, hogy itt hogy kéne fejleszteni. Az egyik az, hogy a hang mint monitorozási lehetőség. Tehát vannak olyan állatfajok, és vannak olyan módszerek, amelyek a személyes megfigyelésen túl a hangokon keresztül teszik lehetővé azt, hogy például bizonyos állatfajoknak a jelenlétét monitorozzuk. A másik az, hogy egy olyan területről beszélünk, aminek egy jelentős része nemzeti park. Tehát mik azok a természeti értékek, amik a hangon keresztül magukban a hangokban jelennek meg. Hogyha elmész egy nemzeti parkba, és ott töltesz mondjuk egy fél napot, akkor pontos képet kaphatsz arról, hogy mondjuk, hogyha nyáron mész, akkor ott milyen madarak csicseregnek akkor, és mit hallasz, és nappal van. De azt már nem fogod tudni, hogy mondjuk szarvasbőgéskor milyen a hangtáj a sziget közben. Vagy amikor a hajnali kórusok vannak április-májusban, amikor a madarak sorba egymás után ébrednek, és akkor van egy ilyen nagy hangosítás, nagy crescendo, és ez fokozatosan épül fel. Egyébként ez valóban konzerváló hangfelvétel, de ezt nem tekintem önmagában autonóm művészetnek, hanem ez része annak, hogy megmutassuk azokat a természeti értékeket, amik ott vannak. A harmadik az pedig maga az innen inspirált hangművészet, az autonóm hangművészet. Ezzel foglalkozó akár amatőrök, akár ott élő fiatalok, akik kapnak egy felvevőt a kezükbe, és meg tudják mutatni azt, hogy számukra mik az érdekes hangok ebben. És ezt megmutatjuk nekik, hogy hogyan lehet ezeket a hangokat szerkeszteni, hogy lehet ezekből egyszerű hangetüdőket csinálni. Tehát ez egy olyan folyamat, ami teljesen profi, úgymond profi hangművészeket, tehát ezzel foglalkozókat, rendszeresen ezzel foglalkozókat, és amatőröket összegyűjthet, hogy mondjuk egy hangarchívum keretében mutassák meg, hogy mit kezdenének ezekkel a hangokkal.
Én nagy vizitúrázó vagyok. 88-ban még az elterelés előtt kezdtük, és hát legalább 10-15-ször jöttem már le sziget közből, meg ott keresztül Kassumá bejártam, és hát az nagyon fájdalmas volt az 90-es évek elejé Duna elterelés, hogy azóta ez egy nagyon degradálódó táj.
Igen.
Tehát
igen.
Ahhoz képest, ami látványban ezzel, hogy folyamatosan a Duna áradása táplálta a rengeteg ágat, a medersüllyedés miatt a mágok már nem kapnak utánpótlást, tehát ilyen kanálososodik, csatornásodik, igen, hogy nádat látsz, meg hattyút, ezek tipikusan a korábbi dinamikus vízmozgás, és ennek megfelelően az egész élővilág degradálódik, még így is tök más, és még így sokkal gazdagabb, mint Magyarország sok tája, de hogy az egy egészen elképesztő világ volt.
És vannak hidrofonjaink, víz alatti felvevőink, amikkel ott lehet kotorászni a mélybe. Számomra érdekes terület, hogy lehet-e használni azt a tengeri, óceáni tapasztalatot a sziget közbe, hogy a halaknak a saját hangjából milyen következtetéseket levonni, mert mikrohangjaik vannak a halaknak. Ezt a második világháború óta lehet tudni. Azt hitték Amerika partjainál a Boston környékén, hogy jönnek a német tenger alattjárók. Akkor még nem voltak ilyen radarrendszerek, mint most, és víz alatt vettek föl hangokat. Kiderült, hogy nem jönnek, hanem mi az a hang akkor, és valamilyen tengeri halfajnak.
Tehát nem is a tengeri emlősök, mint a bálnáknak, meg a ceteknek a hangja, hanem a halhalak is kiabálnak.
Igen, a többségüknek mikrohangjaik vannak, tehát ez egy körülményes dolog, és nagyon nehéz úgy fölvenni a víz alatt, hogy tudjad is, hogy. Tehát ilyen kis víz alatti robotokkal csinálják ezt az óceánba. Hát ugye nagyot álmodunk, hogy valahonnan idehozni néhány ilyen. A víz alatti robotnak világítani is kell, meg kamerázni kell. Ezek pici cuccok különben. Veszik a hangot, mutatják, hogy mit, mert különben, hogyha föntről hallgatod, én sokat hallgattam hidrofonnal, nem tudod, mit hallasz. Hallasz egy csomó érdekes hangot, de hogy ez mondjuk a halfajok monitorozása szempontjából releváns-e, azt nem tudod.
De ha nem vagy, akkor se tudod, hogy most a harcsa szólt ebbe, vagy pedig a lápipóc.
Hát így van. Ez egy olyan terület, amiről nagyon kíváncsi vagyok, hogy kutatható-e a sziget közben. Egyenlőre ott tartunk, hogy azt kutatom, hogy lehet-e kutatni. Azt próbálom.
De messze vagyunk a rock'n'rolltól.
És hát tök jó együttműködni olyan zeneszerzőkkel, akik viszont ezekből a hangokból csinálnak darabokat. Másfél meg én is ilyen vagyok. Ez a másik. De azért csináltam terepfelvételes darabokat, csak hogy ezek nem ökológikus darabok, hanem szubjektív, igazából az egómról, tehát a hallgató zeneszerzői énemről szóló darabok, még akkor is, hogyha nem Beethoven módján jelenik meg benne.
És most meg már ezt alárendeled a reprodukálásnak?
Is, azért szeretnék zenészként is dolgozni terepfelvételekkel. Van egy projekt, ami még nem kezdődött el, de most elárulom, mert ki tudja, de a következő ilyen lehetőségem, ez lehet, hogy csak 10 év múlva lesz, hogy Darázs Ádám ifjú barátommal, aki amúgy szintén gitáros és szinte elektronikus zenével is foglalkozik, csak ő viszont kiválóan tud elektronikus úton képeket is manipulálni. Kidolgoztuk azt a tervezet, az a munka címe ennek a projektnek, hogy virtuális utcazenész. Tehát, hogy fölveszünk utcai, vagy egyébként nem feltétlenül belül csak urbánus környezetben, akár természeti környezetben fölveszünk hangokat, készítünk fotókat, és én elektronikus úton, tehát hogy azt próbáljuk meg kihozni ezekből a fölvételekből, amik inherensen benne vannak. Tehát amik benne laknak, csak arra várnak, hogy ezt valaki kibontsa belőlük. Mondjuk, hogy egy utcazajból, amiben van villamos, van utcazenész, mondjuk autóknak a hangja, embereknek a kiabáló hangja, ebből hogy lehet akciókat, egyes, akár izolált hangeseményeket kivenni.
Te és komponáltok
belőle. Igen, igen, és ő meg közben a képi részében ezt csinálja. Igen, ja. Igen, igen. És ez még egyébként, azt aztán egyáltalán nem próbáltuk még ki, de ez hangszeres improvizátor közreműködésével is nagyon érdekes lehet. Szóval ez egy ilyen tervezett projekt. Ezt csak azért mondom, mert megkérdezted, hogy leépítettem-e a komponista. Nem, ezek így egymás mellett vannak. Másfelől az akusztikai ökológia szempontjában azt gondolom, hogy abszolút el kell választani az önkifejező zenész oldalt attól, hogy ennek egy általánosabb, kisebb vagy nagyobb közösségeket szolgáló célnak a szolgálatába is lehet funkciója.
A Momén hangkultúra elnevezési tárgyat is tanítasz, és azt olvastam ott, hogy ugye zenei alapismeretekre tanítasz grafikusokat, stb., hogy tisztában legyenek a zeneeszközeivel, mondjuk mit jelent egy zenei hang? Mit jelent egy zenei hang? Vagy ez kontextus függő?
Kontextus függő, mert itt magának a zenének a fogalma az nagyon, tehát mióta az olaszok a zaj kiáltványát kibocsátották közvetlenül az első világháború kitörése előtt, zenei hangnak tekintjük a zajokat is. Hát amit a köznapi értelemben a hangszeresség, vagy a vokális zenei hangok, azok, aminek periódikus rezgése van, ahol a hangmagasság definiáltó, de hát közben meg az ütőhangszeres hangok soha nem ilyenek voltak. És az ütőhangszeres palettán most már egyre több olyan hang van, ami eredetileg nem ütőhangszer volt, de bekerült a repertoárba. Azt gondolom, hogy ma minden hang alapja lehet valamilyen szervezési eljárásnak. Tehát a zajokat is beemeljük ebbe a palettába. Mindazonáltal az nem árt, hogyha a grafikusok, fotósok és a médiaintézet egyéb hallgatói tudják, hogy ennek a belső tagozódása hogy zajlik.
Mást jelentett, vagy jelent egy zenei hang 1980-ban Magyarországon, mint mondjuk 2020-ban a Salföldi Pálos Kolostorban?
Hát 80-ban már annak az érdeklődő közönségnek, akik Cage és egy csomó minden más, nagyon sok más zeneszerző és zenei jelenség és trend, tehát akik ezzel tisztában voltak, hogy mi zajlik a második világháború után intenzíven a kortezenében, tehát ott már nem voltak nagyon nagy kérdések. Ott 80-ban én még zeneakadémiás nem volt, bár dehogy nem, akkor én már zeneakadémiás.
Meg kontrollozta.
Ja, igen.
Tehát, hogy
igen.
Egy zenei hang, igen. Itt inkább a kontrollra céloztam. Hát, hogy az a hang mást jelentett, mint a 2020-as Pálos Kolostorbeli Salföldön fölvett, aztán újra megszült hang.
Ebből a szempontból nem látok radikális változást. 1980, mikor adtuk elő először az Ember minden nap csak felkel című számot? Azt olyan 1-2 évvel később. Abban nem csináltunk stúdiófelvételt, de koncerten többször játszottuk, és ott Kis Tamás Laci egy, mivel is nem flexel, lehet, hogy flexel, de lehet, hogy valami más ilyen szikrákat szóró valamilyen szerszámmal működött közre. Az egy abszolút egy zajhangszer volt, és én nyomtam azt a tritónuszos alapot, és voltak hozzá más zenei szólamok, az Ági a saját szólamát adta hozzá, és a Laci pedig egy abszolút zajszólamot játszott benne. Tehát ez ebben az értelemben már akkor ott volt, nálunk is, és hát nagyon-nagyon sok más helyen.
Rekonstruáltad kollégáddal ennek a salföldi romtemplomnak az akusztikai múltját, hogy hogyan szólhatott ott az a középkori gregorián zene. Nagyon érdekes, hogy hallgattam a honlapotokon. Miért fontos rekonstruálni, vagy ez pusztán csak egy ilyen érdekesség, egy geg, hogy rekonstruáld azt a teret is, ahol ez, ahogy ez elhangozhatott, hiszen azok most tért falak, vagy egy kicsit magasabb falak, és abba elhelyeztétek egy lemezről készült, egy gregorián igen. felvételt.
Sőt, még csak nem is lemezről, hanem az a Mizsely Valinak a saját éneklése, amit egy hangstúdióba vett föl, ahol teljesen visszaverődésektől mentes a hang. A tereknek az akusztikája az fontos. Az engem önmagában érdekel. Ez egy kis templom, ez a Pálos Kolostor temploma, az számomra új következtetéshez vezetett. A gregorián úgy él bennem, és gondolom sokakban, hogy az ilyen nagy terekben zeng. Amikor államvallás lett a rómaiak, a nagy Konstantin császár azzá tette, akkor hatalmas terekre volt szükség, a gótikus katedrálisok hatalmas belső terei, hogy befogadja azokat a kötelezően templomba terelt népeket. Tehát, hogyha én egy gregoriánt elképzelek, akkor csak úgy tudom elképzelni, hogy a 8 másodpercig zeng meg még egy taps is. Tólig, de hát a 8 az, azt hiszem, azzal nem túloztam egyáltalán. Ez függ persze attól, hogy konkrétan miről beszélünk. Hát Salföldön meg arról beszélünk, hogy ez egy kis templom volt. És ugyanazt a Gregoriánt énekelték benne, mint a Notre-Dame-ban, természetesen helyi változatban, de a funkciója és a módja, tehát ez az egyszólamú szakrális ének, az ugyanaz volt, és nem úgy szól. Tehát nem az a hatalmas uszály van utána, mert annak a térnek nem olyan az akusztikája.
De azt hogy lehet rekonstruálni egy nem létező épületnek az akusztikáját?
Ez egy szoftver, meg lehet hallgatni a honlapon.
Meghallgattam.
Az egyébként egy aránylag fapados szoftverrel készült.
Tehát betáplálod az adatokat, igen. A falnak a minőségét, hogy az most vályogfal vagy kőfal,
meg hogy a méreteket,
hogy vannak beugrók, hogy terelődhet a hang, és akkor az kiad neked egy...
Igen. Ilyesmi paramétereket DAW-okban, Digital Audio Workstation-ökben, tehát ez tanítva is van, meg ez, tehát ez hozzátartozik a zenei szerkesztés.
Is lemaradtam 20 évet. Okay.
Ez sokat változott. Tehát régen nekem is volt a gitáromhoz ilyen reverb delay-em, ami ilyen ismétlő visszhang, ami akkor nem is foglalkoztatott különösebben, azt élveztem, hogy így ismétli a hangot. Az, hogy ez tulajdonképpen egy térimitáló eszköz, az sokkal később tudatosodott csak bennem.
Kicsit menjünk vissza a beszélgetésnek ahhoz a részéhez, amikor a károkról, a zajszennyezésnek és veszélyeknek kitett 30%-nyi populációról is beszéltél. Az ember által alkotott zenében van olyan, amire azt mondod, hogy káros?
Persze, hogy
például mondjuk a Despacito, a Gangnam Style, arra nem gondolod, hogy Isten büntetése az emberiség bűneiért?
Hát itt persze határt kell mondnunk, hogy milyen szempontból káros. Nagyon sok rossz zene van, amiről azt gondolom, hogy kár meghallgatni. De amit én az egyes rossz zenéknél veszélyesebbnek és károsabbnak ítélek, az a hatalmas apparátus, az a hatalmas ipar, a médiának ebbe a szerepe, az nagyon káros. Nem feltétlenül érzem magamban azt az ítéci jogot, hogy én mondjam meg, hogy mások mit hallgassanak. A Gangnam Style, azt egyébként a legkisebb fiam révén még egy picit meg is szerettem, amikor bejött, mert ő szerette, mert nem tudom, 9 éves volt akkor, vagy valami ilyesmi. De hát nagyon sok zene van, amit gyűlölök hallgatni, mert elveszi a hangzóteremet, és semmire nem megyek vele. De nem vindikálom magamnak azt a jogot, hogy ettől más embereket megfosszak. Viszont az a hatalmas apparátus, amit most nevezzünk le egyszerűsítve médiának, ami ezt mindenhova oda viszi, és semmi mást, vagy csak nagyon nehéz feltételek árán enged odajönni, azt nagyon károsnak.
A média meg erre azt mondja, hogy ja, de hát az embereknek erre van igénye. Az én üzleti modellem pedig az, hogy szállítsam nekik.
Ez biztos így van.
Ezt persze sose tudjuk, hogy az embereknek igen. Valóban erre van a szüksége.
Igen, tehát a rövid válaszom, amit nem tudok tudományosan megalapozni, az, hogy a média működését látom nagyon károsnak. Beleértve a médiának azt a közvetett működését is, ami engem nagyon zavar, az a nyilvános helyeken, boltokban, kávézókban, kocsmákban szóló, előre megrendelt. Igazából ez egy jogdíjgyár, én azt gondolom. Ezt se kutattam soha, de a Hangkert podcastben nagyon szívesen, ez a következő egy-két évben szerintem egy adásnak a témája lesz, hogy utána megyünk annak, hogy ez hogy néz ki, hogy ezek a hangtájak a különböző kocsmákban és ruhaüzletekben és a médiamártban, azok miért pont azok és hogy vannak. Nekem az a feltételezésem, hogy ez egy jogdíjgyár.
Van benned valamilyen zenei arisztokratizmus?
Csapó Gyula jut most eszembe, az Új Zenei Stúdió kiváló és általam nagyra besült zeneszerzője, aki azt mondja egy interjúban, hogy igen, ő sokkal kifinomultabban hall és hallgat, mint az átlagember, és ő azért nagyon megdolgozott. És hogy ezért nem hajlandó, fogalmazunk, hogy kompromisszumokra. Lehet, hogy nem pont így fogalmaz különben. De azt gondolom, ez nagyon fontos, amit ő kimond, és ez nem egy elvetendő elitizmus. Hogyha valaki egy területen, egy szakmában sokat tett és sokat dolgozott, akkor nyilvánvaló, hogy mások lesznek a preferenciái, más lesz a megközelítése, mint annak, akinek ez gyakorlatilag tök közömbös. Én a Csapóval nem említhetem egy lapon magamat. Dacára annak, hogy én is végeztem zeneakadémiát, tehát a Csapó, ő a korszak kiemelkedő zeneszerzői közé tartozik, és azt gondolom, hogy ő valóban nagyon megdolgozott azért, ahogy ő hall.
És jól lenne, ha minél többen birtokában lennének, minél bonyolultabb kódoknak, hogy
hát ez oktatási kérdés.
A Gangnam Style-t tudják befogadni?
Figyelj, ez oktatási kérdés.
Tehát, hogy örömet okozzon nekik, és szati
igen,
is.
Igen. Igen, és még azon túlmenően, tehát a hallgatásnak a képesség, és ez nagyon fontos oktatási kérdés. Én amikor készültem erre a beszélgetésre, nem sok mindent gondoltam át, de egy dolgot azt gondoltam, hogyha hagyod, akkor elmondok. És ez az oktatásnak a szerepe. Mikor Izlandon voltam, volt egy szerencsés ösztöndíjam, egy hónapot voltam ott, és aztán volt még módom visszatérni, és az egy fantasztikus hely. Amúgy meg nem egy földi paradicsom, mert egy világot jól ismerő külföldi barátom, aki mikor először mondtam neki, hogy megyek Izlandra, és én iszonyú kitörő örömmel mondtam neki, akkor ezt így konstatáltad, hogy hát igen, ha szereted az állandó szaridőt, akkor na, mindez, szóval Izland nem földi paradicsom egyfelől, másfelől meg az. És akkor kérdeztem ezt a Ricardo Fredriksson zeneszerzőt, tehát nem valami menedzsert, vagy nem tudom, hogy minek köszönhető? Reykjavik egy szentesnél kisebb, jelentéktelen, kicsit kinövesztett halászfalú volt a II. Világháború után. És kérdeztem, hogy mitől lett a földkerekség egyik leggazdagabb és kulturálisan is legvirágzóbb helye Röpke egy-két ember öltő alatt, és azt mondta, hogy két dolog számított nagyon, hogy a II. Világháború után oda költözött az amerikai hadsereg, és ez föllendített rengeteg
Keflavig
gazdasággal kapcsolatos dolgot, és a másik pedig az volt, hogy átvették a skandináv oktatási modellt. És ehhez azt fűzte hozzá, hogy ha tanítják az embereket, és tanultak lesznek az emberek, akkor megtanulnak pénzt csinálni. Megtanulják azt, hogy tud egy ország gazdaggá válni. És ezt nem egy menedzser mondta, hanem egy avantgárd zenész.
Azt hittem, azt fogod mondani, hogy megtanulnak minőségi kultúrát fogyasztani. És ehhez képest azt mondta, hogy gazdaggá teszi az országot.
Az, hogy tanultak az emberek, ez kézzelfogható materiális gazdagságot hoz egy országnak. Ő ezt mondta az oktatásról, és itt pedig, hogy visszakanyarodjunk a csapóhoz és a hallgatáshoz, és egyáltalán a tanultsághoz, hogy az oktatásban nagyon-nagyon nagy potenciál volna, természetesen nem csak gazdaságilag, hanem azon messze túlmenőleg is, és nagyon jó lenne, hogyha az emberek nem csak a hallgatás és a zene szempontjából, hanem minden szempontból sokkal minőségibb dolgokat kapnának, és azzal tudnának élni. Ez jelenleg Magyarországon nem így van. Ez a te egyik alapkérdésed is, hogy a 80-as évektől mostanáig. Hát azt nem gondoltam, hogy ilyen elsivárosodás. Én komolyan azt gondoltam, mikor csináltuk a zenénket, meg úgy benne voltunk, és építettük a saját, meg a közös jövőnket, akkor nem gondoltam, hogy ennyi minden le fog épülni.
Mikre gondolsz?
Hát most konkrétan a kultúráról beszélünk. Hát, jó, persze volt egy csomó dolog, ami föl se épült. Aztán utána megpróbált fölépülni, mondjuk politikai kultúra, az megpróbált fölépülni, és úgy sikerült, ahogy sikerült. De hát a kultúra az teljesen konkrétan...
Ez talán nem csak magyar sajátossága.
A kultúra leépülése?
Vagy hát egyfajta tömegkultúra lépett a helyébe.
Én nem éltem huzamosan sehol máshol, tehát én nem érzem magam jogosultnak, hogy erről beszéljek, de azt gondolom, hogy nálunk rosszabb a helyzet, mint sok helyütt másutt.
Az az alterkultúra, amiben éltél, mozogtál, az most már nagyon messze van tőled?
Hát abban az értelemben nincs. Egyébként meg személyes szempontból, vagy személyes módon nem áll tőlem egyáltalán messze, mert amikben most vagyok, és amik most inspirálnak, azok mind ilyen kis és tulajdonképpen marginális közösségek. Tehát azokhoz tartozik.
Neked az fontos, vagy érdekel, vagy érdekelt, hogy nyomot hagyjál?
Nekem ez a zenéléshez való viszony az inkább arról szólt, hogy ez egy ilyen szükséglet volt, egy ilyen személyiség szükséglet volt.
És már nem? Most így zenélsz?
Hát képzeld el, hogy sokkal kevésbé, mint fiatalok. Koromban. Az nyilván nem véletlen, hogy tudja az ember megcsinálni az időbeosztását, és az alkotás az, ami a mostani tevékenységeim között valahogy mindig hátrébb kerül. Pedig van bennem igény, de nem vagyok képes annyi időt ráfordítani, mint amennyit arányában messze nem annyit, mint régen, és messze nem annyit, mint amennyit igazából kéne, meg szeretnék.
Ti azért akkor 80-as években a szabadságnak, végeredményben a rendszerrel való elégedetlenségnek voltatok a megjelenítői sok ember számára, és ezt ráadásul színpadról viszonylag könnyen befogadható formában fejeztétek ki. Ez úgy megváltozott benned? Már nem ilyen vagy? Ez már nem izgat annyira?
Sokkal inkább képes vagyok nagyba gondolkodni, hogy ezt a nagyképű szót használjam, hogy globálisan. Ami meg itt a helyi dolgokat illeti, hát látom, meg tudom, hogy hol élünk. Ezen belül a személyes viszonyaimban, a személyes tevékenységemben olyan értékeket igyekszem képviselni, amik ellene dolgoznak ennek a mostani berendezkedésnek a negatívumainak. Hát ez most jó sommás, de így sikerült a válaszom.
Hajnóci Csaba, a máig zenélő Campes Dolores és a 80-as évek fontos zenekara, a Kontrollcsoport alapítója volt a vendégem. Ezzel véget ért a 13 részes Nirvánia után podcast sorozat, melyben a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcaival beszélgettem. Időrendben a következőkkel. Kamondi Ágnes, Barcs Miklós, Németh Vladimir, Új Zsuzsi, Palotai Zsolt, vagyis DJ Palotai, Benkő Zoltán Güzzű a CPG-ből, Bárdos Deák Ági, Kis Tamás László, Kenderesi Gabi, Víg Mihály, Evzámbó István, Mennyhárt Jenő és most Hajnóci Csaba. Örülök, hogy a kortársuk lehetek. A beszélgetéseket meghallgathatják a fontos streaming szolgáltatók mellett a szabadeuropa.hu oldalon is, a podcastok Nirvánia után menüpontban. Ugyanott az interjúk írott változatát is elolvashatják. Örülök, ha 13 héten át követték a sorozatot. Kerényi Györgyöt hallották.